143. Zsoltár első versétől olvasom Isten igéjét. Dávid Zsoltára. Uram, hallgass meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságodra, hűséged és igazságod szerint hallgass meg engemet. Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Imé ellenség üldözi lelkemet, a földhöz paskolja éltemet, betaszít engem a sötétségbe, amilyen a régen megholtaké. Elcsüggett bennem a lelkem, felháborodik bennem a szívem. Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat, kezed munkáiról elmélkedem. Feléd terjezgetem kezeimet, lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad. Siess, hallgass meg engem, Uram, elfogyatkozik az én lelkem, ne rejtsd el orcádat előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz. Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned. Mutasd meg nékem az utat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet. Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram, hozzád menekülök. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. Eleveníts meg engem, Uram, a te nevedért. Vidd ki lelkemet nyomorúságból a te igazságodért, és kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet, mert szolgád vagyok. Eddig az ige. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm, hogy kezünkben lehet a te igéd. Köszönjük, hogy hallgathatjuk azt, olvashatjuk azt. Kérlek, segíts, hogy valami kicsit megértsünk, valamit tudjak mondani a te szavaidból. Kérlek, te állj mellém, Uram, és segíts, hogy tudjam tolmácsolni mindazt, amit te mondani akarsz. Olyan jó, hogy erre számíthatunk. Olyan jó, hogy bízhatunk benned, hogy te velünk vagy. Ámen. Pár héttel ezelőtt a Zsoltárok könyvéből olvastam igét, és ez a 143. Zsoltár, ahogy olvastam, úgy megragadta a figyelmemet. Nem is a mondani valója miatt, hanem olyan furcsának találtam azt, hogy annyi felszólítás van benne. Hogy Dávid imája ugye úgy kezdődik Dávid Zsoltára, és ahogy úgy elolvastam, meglepett. Miért van ez a rengeteg felszólítás benne? És az Isten szólítgatja Dávid. Taníts engem, eleveníts meg, rontsd meg ellenségemet. Ne rejtsd el orcádat előlem. Hallgass meg szavamat. Siess, hallgass meg. És sorolhatnám, tehát nagyon sok felszólítás van benne. 12 versből áll ez a Zsoltár, és azt is megfigyeltem, hogy olyan sokat beszél Dávid a saját lelkéről. 7-szer említi meg ebben a 12 versben, hogy a lelkem. Aztán nem csak a lelkéről beszél, hanem arról is beszél, hogy rám vonatkozzanak a dolgok, hogy engem érjenek. Engem. Ez is 7-szer van benne. És feltűnt, hogy miért lehet vajon ez? Miért beszél ennyit, hogy a lelkemmel, engemről? És ahogy többször elolvastam a Zsoltárt, úgy arra jöttem rá, hogy egy olyan állapotban van itt Dávid, amikor ezt a Zsoltárt írja, amikor kapott egy nagy pofont. Kapott egy ütést, és a padlóra küldte. Az ellenség megtámadta, és azt írja itt, hogy sötétségbe kerültem. És amikor az ember ilyen helyzetben van, akkor sokszor magával foglalkozik. Sokszor, amikor sötétben van, megzavarodik egy kicsit, és elkezd állandóan maga körül forogni. Nyilván itt Isten előtt van, nem Isten nélkül teszi ezt, de a lelkemről, hogy segíts nekem, és teli van ezzel ez az egész Zsoltár, hogy mi lesz a lelkemmel, mi van velem, amikor megtámadott az ördög, amikor az ellenség a földre sújtott. És ez egy olyan zsoltár, mint amikor valaki felhív gyorsan egy segélykérő vonalat, mert valami baj történt. Tárcsázza a 112-t, és akkor elmondja, kiraboltak, vagy megtámadtak, vagy most vertek meg. És ez egy olyan zsoltár, hogy ugyanezt teszi Dávid. És ő egyből nem a segélykérő telefonszámot hívja, nem rohangál a hadseregért, hanem Istenhez megy. És ez az első tanúsága ennek az igének, hogy milyen Dávid, hogy Istenhez megy, amikor baja van. És ugye tudjuk, hogy többi zsoltárt, ahogy olvasjuk, hogy Isten megy, amikor öröme van. Istenhez megy, amikor terhe van. Istenhez megy, amikor baj éri. Vajon ez jár ránk jellemző-e? Ha bármi van, bár örömöm van, bánatom van, terhem van, izgulok, félek, jellemző ránk, hogy megyünk Istenhez, és lesz belőle egy imádság. Lesz belőle egy ének. Kiöntjük Isten előtt a lelkünket el. Úgy teszünk-e, mint Dávid. Tehát az alapfelállása ennek a zsoltárnak, ennek a helyzetnek, amiben Dávid van, hogy sötétségben van. És hogy kell ilyenkor Istenhez közeledni? De általában hogy kell Istenhez közeledni? Nagyon jó példát ad ez a zsoltár. Ez az első két verset, én úgy fogalmaztam meg, ez olyan, mintha egy tárcsázás lenne, ki van ott? Isten, itt meg én vagyok, és itt én vagyok, és most téged kereslek. És ez az első két vers szinte erről szól, hogy úgymond elhelyezi magát meg Istent megfelelő helyre. És azt mondja, úgy kezdő, hogy Uram, hallgasd meg könyörgésemet. A könyörgés, amikor egyik ember, mert ugye sajnos van ilyen, hogy könyörög a másiknak, vagy a gyerek könyörög az apukájának, akkor van egy viszony a kettő beszélő között. És ugye, aki könyörög, az azt jelenti, hogy megalázza magát az ember. Nem úgy könyörög általában az ember, hogy hát könyörülj rajtam büszkén, hanem úgy tudom, hogy hol vagyok. Hogy én vagyok lent, te meg vagy fent. Én kicsi vagyok, te hatalmas vagy. És így megy Isten elé Dávid. Nem vádolva, mert lehetne vádakat is mondani, hát megtámadott az ellenség, hanem úgy megyek hozzá, hogy én vagyok a kicsiny, és rád vagyok szorulva. Alázattal. A másik dolog, ami a könyörgő emberre jellemző, hogy szívből kéri, amit mond. Szívből kéri. Ami a szívén van, azt mondja. Mennyire jellemző a mi imádságainkra ez? Hogy alázatosok vagyunk, és azt mondjuk, ami a szívünkben van. Egyedül az ilyen imádság talál utat Istenhez. Egyedül az olyan ima, amiben valóban ott van az alázat, és azt mondom, ami a szívemben van. Sok mindenről tudunk Isten előtt beszélni, sokszor beszélünk mások miatt is imádságban, magunk miatt is, de ha őszintén azt mondom, ami a szívemben van, és Isten felé fordulok, megalázom magam, akkor az az ima Isten elé eljut, és egy kedves imádság lesz. Figyeljünk utána, mit mond Dávid. A te hűséged és igazságod szerint hallgass meg engem. A te hűséged és igazságod szerint. Miért mondja ez Dávid? Azért, mert a saját hűségére, a saját igazságosságára nem épít. Nem úgy megy Isten elé, hogy én már ennyi mindent megtettem, én már legyőztem Góliátot, én már mennyi filiszteust öltem meg, hogy segítettem a népen, hányszor kerestelek téged. Nem ilyen érdemekkel megy Isten elé, hanem úgy megy Isten elé, Uram, te vagy a hűséges. Én a te hűségedre építek, a te igazságodra, hogy minden, amit a Bibliában van, az igaz, hogy te igazat mondasz, te mindig betartod, amit mondasz, és úgy megyek eléd, Istenem, hogy rád hivatkozva, nem magamra nézek. Nem magamra nézek, hanem úgy megyek imádságban eléd, hogy te vagy a hűséges, te vagy az igazságos. És itt a második versben azt mondja, ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Amikor felnéz Istenre, látja az ő hűségét, látja az ő igazságát, akkor tudja, hogyha mellé tenné a saját igazságát, a saját életét, nem tehetné ezt meg. Mert ez olyan, mint amikor szoktam néha úgy felnézni az égre, és csodálni a felhőknek a gyönyörű ragyogását, amikor így egy fehér felhőre rátűz a nap. Annyira ragyogóan szép fehér, hogyha mellé tennénk bármilyen szép fehér ruhát, az még akkor is szennyes és piszkos lenne az a gyönyörű fehér ragyogó felhő mellett. És ugyanígy tudja Dávid, hiába él Isten szerint, és ő szerinte jár, de neki nincsen igazsága. Ha Isten, ha perbe szárna vele, ha számon kérné a hibáit, bűneit, még akkor se tudna igazából Isten előtt megállni. És mondja is, ne szállj perbe velem, Uram, semmi vagyok. Semmi vagyok. Semmi az én igazságom. Így megy Dávid Isten elé. Nem épít saját magára, nem épít a saját igazságaira. És ezután, miután ezt így tisztázta Dávid, hogy ki vagyok én, megalázom magam Isten előtt, őszintén beszélek, akkor elmondja, hogy mi a baj. Úgymond itt jön a bejelentés, hogy mi is volt itt a fő probléma. Harmadik versben így van. Imé ellenség üldözi lelkemet, földhöz paskója éltemet, ezt földhöz veri az ember életét, ez más fordítás szerint, betaszít engem a sötétségbe, amilyen a régen megholtaké. Elcsügged bennem a lelkem, felháborodik bennem a szívem. Hát ezen nem lehet csodálkozni. Ha az ellenség megtámad, üldöz, ha tényleg győz valamilyen szinten felettem, betaszít a sötétségbe. Itt nyilván valószínűleg nem fizikai ellenség taszította be őt a sötétségbe, hanem az ördög, ahogy támadta, csüggedéssel. Hát akkor az ember lelke felháborodik, elcsügged, a szíve felháborodik. Nem tudom, testvérek, hogy kaptatok-e már pofont. Én nem sokat kaptam életemben, hála Istennek, a szüleimnek nem volt ilyen szokása, hogy lekeverjenek egy-egy füles, de visszaemlékszem, hogy általános iskolában volt vagy kettő eset, aki volt olyan tanár, aki osztogatta, ha kellett, ha nem, ha megérdemelte, ha nem, és nekem is volt egyszer, hogy a fűre léptem rá, nem úgy, hogy szóltak előtte, hanem véletlenül átszaladtam a fűn, behívott a technika tanára, terembe azt dur egy hatalmas pofont lekevert, hogy ne menjek többet a fűre. Hát, de előtte semmi figyelmeztetés, de teljesen egy igazságtalan volt szerintem, és hát az ember az ilyet azért eléggé, akár gyerek, akár felnőtt, azért nagyon meg tudja viselni. Tehát megmarad az emberben. Megmarad. És bennem is megmarad, hogy az a megalázottság, az a rossz érzés, az a kudarc, és egyben felháborodás is. És valami ilyesmi volt Dávidban is, hogy betalált a sátán, és elcsüggett a lelke, és felháborodott a szíve. Ilyen állapotba kerülhetünk mi is, amikor egy váratlan csapás ér minket. Valami nem sikerül. Például én férfiként például azt éltem meg, hogy amikor kicsit összetörtem az autót, hát az nagyon rosszul esett. Tehát az már egy felnőttként, ez egy olyan, és úgy bennem is volt, hogy Uram, hát én nem tettem semmi rosszat, miért kellett, hogy ez történjen? Tehát vannak ilyen helyzetek, amikor az ember megél egy ilyen nehéz próbákat, ennél sokkal súlyosabbakat is, hogy nem tudja, hogy mi történt, miért történt, és az ember lelke ilyenkor hajlamos elcsüggedni. Hajlamosak vagyunk Isten felé fordulni, miért van ez? És akár felháborodni azon, ami velünk történt. Például egy méltánytalanság. Méltánytalanul valaki kárt okozott nekem. Vagy anyagilag kárt szenvedtem. Akár itt az autóra, vagy akár egy betegség ér engem. Akkor az emberben így egy félelem van, megretten, és felkavarodik benne minden. És Dáviddal is ez történt. És nagyon tanulságos az, hogy ilyenkor mit csinál. Ilyenkor mit csinál. Úgy fogalmaztam meg magamnak, ez olyan, mint amikor egy ejtőernyős kiugrik a repülőgépből, és húzogatja a zsinort, és nem nyílik az ejtőernyő. Na, ilyenkor mit csinál az ember? Hát általában ma már van egy póternyő, amit meghúz, és akkor kinyílik a póternyő. És Dávidnál is ugyanez volt, hogy jön az első nagy csalódás, nem nyílik az ernyő, jön az ellenség, győz felettem, és akkor kinyitja a tartalék ernyőt, ami megmenti őt. És mi volt Dávidnak a tartaléka? Mi volt, amiből ő építkezhetett, amikor a saját lelke retten meg, amikor olyanokat ír itt le, hogy elfogyatkozik a lelkem. Elfogyatkozik a lelkem, hogy az életem veszélybe van, a lelkem összezavarodott teljesen. Akkor mi az a póternyő, amit kinyit? És nagyon megdöbbentő, mert én nem tudom, hogy hányan gondolnátok arra, amikor ti is így fel vagytok spanolva valami miatt, vagy nagy csalódásért benneteket, akkor azt csinálnátok-e, mint Dávid? Mit csinál? Azt mondja az 5. versben, megemlékezem a régi dolgokról, elgondolom minden te dolgodat, kezed munkáiról elmélkedem. Mit tesz mai nyelven Dávid? Kinyitja a Bibliát, és elkezd gondolkozni Istenről. Nem arról, hogy mi érte őt, milyen nagy kárért, milyen szégyen, hogy most ilyen állapotban vagyok, és hogy padlót fogtam, hogy tudom megbosszulni ezt az ellenségen, amit velem tett, hanem kinyitja az igét, a régi dolgokról elmélkedem. Ez azt jelenti, hogy elkezd gondolkozni arról, Isten mit tett régen, milyen hatalmas az Isten, mit tett az ő népével. Ő erről tudott gondolkozni, a Mózes könyvéről, a népről, hogy szabadította meg őt. Mi a Bibliát vesszük elő, ez azt jelenti, kinyitja a Bibliát, és elkezd Istenről gondolkodni. Elkezd Istenről gondolkodni. Ez az ereje, ez a póternyő, ez az, ami segít az ő lelki zavarodottságán, az ő érzelmi csúcsra járatásán, hogy teljesen már a plafonon volt, hogy mi lesz a lelkemmel, elfogyatkozik, és akkor ő kinyitja az ejtőernyőt, a pótot, úgy, hogy Istenről elkezd gondolkozni, és elmélkedik az Istenen. Szoktatok-e ilyet cselekedni, hogy Istenről gondolkozzatok? Hogy előveszitek az igét, és elkezdtek gondolkozni, nem csak egy ilyen szélsőséges helyzetben, amiben Dávid volt, amikor padlót fogott, hanem úgy általában is. Ő biztos, hogy ez nem csak egy póternyő volt, hanem ez egy gyakorlat volt neki. De most ezt elő tudta venni, mert én szoktam Istennelről gondolkodni, szoktam vele beszélgetni. Például olyan igéken, csak itt hozok két példát, ami szerintem nekünk, mint új szövetségi hívőknek érdemes ilyenekről gondolkodni. Például a Korintus beliekhez írott levélbe, például 1 Korintus, csak úgy példaként hozom. Egy ilyen igeversen szoktunk-e gondolkozni, vagy hasonlót? Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. Még egyszer, 1 Korintus 6.14. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta. Ugye ebbe hiszünk? Feltámadás, húsvét, feltámadt az Úr Jézus. Új testet kapott. Feltámasztotta Isten őt, és ugyanúgy a mi testünket is Isten fel fogja támasztani. Szoktunk erről gondolkodni? Így hiszünk valóban, hogy én most meghalok, de olyan biztos, ahogy Jézust feltámasztotta, hogy ez egy megtörtént tény, olyan biztos, hogy engem is felfog. Az én testemet is fel fogja majd támasztani. Hogy hogyan, azt nem tudom. De lehet erről gondolkodni? Vagy akár itt később, itt megint egy csodálatos ige, a 1 Korintus 8.6. Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség. Mi is ő benne. Tehát az Atyától van a mindenség. És aztán itt folytatja Pál, a mindenség, mi is ő benne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség. Mi is ő általa. Tehát milyen érdekes az, hogy Istentől van a mindenség, de Jézus Krisztus által van a mindenség. Ez is egy érdekes gondolat, amin el lehet gondolkozni, és az az érdekes, hogy mi is benne vagyunk ebben a mindenségben. Hogy Istentől van az, hogy én vagyok. Tőle van. Ő gondolt ki engem. Mindegyikünk létét Isten határozta el. És milyen érdekes, hogy Jézus, a világosság, az élet által viszont lettünk. Isten gondolt ki minket, de Jézus által lettünk. Milyen érdekes, ha elkezdünk gondolkozni Istennek az igéjét. Ez táplálja a hitünket, a lelkünket, és lesz tartalékunk, lesz pótejtőernünk, amikor jön az ellenség és megsoroz. Dávidnak volt elkezdett Isten igéjéről gondolkozni. És amikor így gondolkozik Isten igéjéből, olyan jó, hogy így belelátunk az ő szívébe, mert mi történik egyből vele? Meglátja az Urat, felnéz a bajban rá, és egyből azt mondja, felé terjesztem ki kezemet. Uram, nem más felé menekülök. Nem máshoz megyek vigasztalásért. Amikor bajba vagyok, felé terjesztem kezemet. Nyitott vagyok te felé, te segíts rajtam, nem más. És azt mondja még, mint a szomjú föld, úgy eped utánad a lelkem. Úgy eped utánam a lelkem. Egyből vágyik Isten után. Ugye korábban mi volt benne? Felháborodás, csüggedés, most pedig vágyakozásra cserélődött ki az ő szívében ezek az érzelmek. Vágyakozni kezdett Isten után. És ezután jön ez a sok-sok felszólítás, amit már így mondtam is, és ezek között, a felszólítások között mégis ott van az ő bizonyságtétele. Ott van az ő hitvallása. És milyen jó, hogy ebben az állapotban, miközben vágyik a szabadulásra, a Istentől a vigasztalásra, azt mondja, bízom benned. Bízom benned. Ez a 8. versben van. Bízok benned. Rád vágyok, Uram. Bízok benned. Nem másba bízok. Nem tudom, ti hogy élitek meg a mindennapjaitokba, hogyha egy olyan helyzetbe kerültök, hogy valamiben szükséget szenvedtek például. Sok mindenben szükséget szenvedhetünk, anyagilag szenvedhetünk szükséget, hiányt, valamit nem tudunk megvásárolni, amit nagyon szeretnénk, vagy akár elfogyik hónap végére a pénzünk, és akkor úgy kell már kuporgatni, hogy legyen mindenre, vagy kell a munkánkhoz valami, de nem bírjuk megvenni. Hát ezek szükségek, amik igények, amikre szükségünk lenne. Nyilván vannak olyan dolgok, amikre kevésbé lenne szükségünk, de vágyakozunk, de nem kapunk meg. De van, hogy gyógyulásra lenne szükségünk. Van, hogy szabadulásra lenne szükségünk. Valamivel régebb óta kínlódok, és nem tudok szabadulni. Van, hogy szeretetre lenne szükségünk. Kevés szeretetet kapunk. Különböző szükségeink vannak. Hova megyünk ezekkel a szükségekkel? Hova megyünk ezekkel a dolgokkal? Dávid Isten felé fordul ezekkel. És azt mondja, bízom benned, Istenem. Te fogod betölteni ezeket a szükségeket. Te fogod betölteni. Bízok benned. Bízok benned, Istenem. És ahogy haladunk előre a hívő életben, egyre inkább meg kell tanulnunk, hogy Istenre kell hagyatkoznunk elsősorban. Neki kell szólnunk legelőször. És ha valóban növekedik a mi hívő életünk, egyre inkább meg kell azt élnünk, hogy bízok Istenben, és bízhatok benne, és ő teljesíti az ő igéit. És élhetek ő belőle. Élhetek ő belőle. A másik dolog, amit megemlít a 9. versben, amit már mondtam is az előbb, hogy Isten felé tárja ki a kezét, azt mondja, hozzád menekülök. Uram, hozzád menekülök. Szerintem mi gyakran menekülünk különböző dolgokba bele. Panaszom van valami fájdalomért, hát legurítjuk egy sört, az úgy lazítja a feszültséget. Vagy megiszok egy pohár bort, ki mit szokott, vagy bekapcsolok, megnézem a kedvenc filmsorozatomat, vagy a kedvenc filmemet, vagy belevetem magam a munkába, ott legalább sikereim vannak, ott legalább halad a dolog, és akkor megnyugszik az embernek a lelke. Nem, ezeket lehet tenni, de nem ezekbe kell menekülni. Nem ezek oldják meg a problémáinkat. Nem ez csökkenti, nem ez tölti be azt az űrt, ami a szívünkben van. Hozzád menekülök, Istenem. Hozzád menekülök, nem a gyermekeim szeretetéhez megyek, nem a feleségemhez, hanem Istenhez megyek. Mert olyan csodálatos az, mint ahogy olvastam itt az 1 Korintusba, mint ahogy kigondolt engem Isten, úgy az én szükségeimet is pontosan tudja, az én lelki állapotomat is pontosan tudja, és megvigasztalni csak ő tud. Kaptuk a Szent Lelket, a vigasztalót, aki az ember szívét meg tudja vigasztalni, meg tudja erősíteni. Élni kell ezzel, mint hívő emberek, és nem pedig menekülni mindenfajta pótszerbe. Azután, ami szinte nekem úgy kilógott az egész Zsoltárból, ez a 10. vers, ami nagyon érdekes, taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. Más fordítás szerint ugye az egyenes úton. Itt van a padlón Dávid, és elkezd azon gondolkozni, hogy Uram, te vagy az én Istenem, vezess engemet. Vagy nem csak ebből a bajból vezess ki engem, hanem taníts meg úgy élni, hogy a te akaratodat teljesítsem. A te akaratod a lényeg, a te akaratod a fontos. Egy odaszánt hívő embernek ez a mondata kell, hogy legyen. Taníts, Uram, ugyanaz, mint Dávidnak. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem. Ez kell, hogy legyen az élet célja, hogy az én életem azért van, hogy Isten akaratát teljesítsem. És Dávid is ugyanezt fogalmazza meg. És ezt tanulni kell. Ez magunktól egyszerűen nem megy. Magunktól a saját akaratunkat tudjuk teljesíteni. Néha ránk kényszerítik más akaratát, mert a békesség kedvéért tenni kell a más akaratát is, de olyan jó, ha egy hívő ember akarja látni, mi az Isten akarata, és akarja megtanulni cselekedni. És ez nem megy elsőre, nem megy másodikra. Sokszor sokat kell tanulnunk, hogy Isten tanítson minket, hogy felismerjük, mi az ő akarata, és megcselekedjük. És érdekes, hogy ahogy változik az ember, ahogy megy előre a korba, nő be a feje lágya, mindig tanulni kell. Tanulni kell 40 évesen, hogy lehet Isten akaratát cselekedni, 50 évesen, 70 évesen, 10 évesen, 20 évesen, ezt mindig tanulni kell. Folyamatosan tanulnunk kell, hogyan tegyek Isten akarata szerint a dolgokat. De miért jó ezt tenni? Miért jó Isten akarata szerint tenni valamit? Mert olyan jó, hogy akkor kimondhatja az életünk fölött Isten, mint az Úr Jézus fölött, amit kimondott. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Hogyha én Isten akaratát cselekszem, akkor azt teszem, mint amit az Úr Jézus tenne. Akkor az életemből meg lehet ismerni, milyen az Úr Jézus. Mert ő is azt teszi. Ő is azt tette, mint az Atya akarata. Ha én is azt teszem, ami az én Atyám akarata, akkor Jézus szerint élek. Ahogy ő járt, őt követem. És Isten gyönyörködik az ő gyermekében, aki az ő akaratát teszi. Hát így kéne nekünk is élni. És ezt tanulnunk kell. Azután, amit még itt kimond Dávid, a te jó lelked vezéreljen engem. Ehhez vezetésre van szükségünk. Ehhez látásra van szükségünk, hogy Isten akaratát tudjuk cselekedni. Két dolgot szeretnék még mondani. Pár szót azért beszél az ellenségeiről is Dávid. De nem részletezi. Annyit tesz, hogy Istenre bízza az ellenségeit. Istenre bízza. Nem ő akar bosszút állni, nem ő akarja legyőzni őket, hanem Istenre bízza az ellenségeit. Ezt szerintem tanulhatnánk, hogy Istenre bízzuk, ha engem baj ér, ha engem kár ér, ha engem bántás ér, akkor nem magam harcolok meg az én igazamért, hanem rábízom Istenre. Te intézed, Uram. Lehet, hogy nem intézed el csak 10 év múlva, lehet, hogy nem is élem meg, de te intézed ezeket a dolgokat. Istenre bízza az ellenségeit. A második dolog, amit szeretnék még mondani, az egész Zsoltárnak a zárása az, hogy szolgád vagyok. Ez így zárja ezt a Zsoltár Dávid, hogy szolgád vagyok, de mielőtt még erre rátérnék, még annyi jutott eszembe így reggel is, amikor gondolkoztam erről az igéről, hogy nekem hiányzik ebből a Zsoltárból még valami. És az hiányzik, hogy az a megkönnyebbülés, az a felszabadulás, ami jellemzi az embert, amikor érzi, hogy Isten meghallgatja, és feloldódik lelkében a görcs. És érdekes, hogyha megnézzük mondjuk egy másik Zsoltárt, a itt ide is van írva a citátumnak, a 28. Zsoltár, az is hasonlóan kezdődik el, mint ez a Zsoltár, hasonló gondolatokat mond, 28. Zsoltár. Első verstől. Hozzád kiáltok, Uram, én szírtem, ne forduljál szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál a sírba szállókhoz hasonló. Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé. És aztán itt folytatja tovább a Zsoltárírő, és eljut oda, hogy áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát. Az Úr az én erősségem és pajzsom, benne bízom. Tehát olyan feloldás nincs a Zsoltárban, hogy több Zsoltárt is olvastam már, amikor elkezd Dávid gyötrődni az ellenségen, elkezd gyötrődni valami bűnön, és aztán jön egy feloldás benne, mint hogyha megváltozna az egész tónusa a Zsoltárnak, és elkezd Isten dicsérni. Elkezd Isten dicsérni. Kivilágosodik. És ezt valahogy nem látom. Azt látom, hogy bízik Istenben, bizonságot tesz róla, de a végét is ugyanúgy fejezi be, mint ahogy elkezdte. Eleveníts meg engem, Uram, a te nevedért. Vidd ki lelkemet a nyomorúságból. Tehát amíg énekli a Zsoltárt, nem jött meg még a szabadulás. Nem érkezett még a kivitel. A lelke nem állt még helyre. Azt mondja itt a 14. versben, ahogy mondtam, vidd ki lelkemen a nyomorúságból, a te igazságodért. A kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet, mert szolgád vagyok. És itt el van vágva a Zsoltár. Ott van még az ellenség, nem jött meg még a szabadulás, de szolgád vagyok. De számítok a szabadulásodra, a szabadításodra. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor ugyanígy, mint akár Dávid, őszintén oda megyünk Isten elé, és nem jön azonnal a szabadulás. Nem történik meg azonnal a feloldódás. A lelkem még gyötrelemben van. Még kiáltok, még gyere Uram, segítsél. És van, amikor az ember akár hosszabb ideig is ilyen állapotban maradhat. Ilyen gyötrődésben, ilyen küzdelemben, ilyen vívódásban. És tudjátok, miért van ez, testvérek? És miért van az, hogy akár hosszabb ideig is az ember megszorultságba lehet? Hosszabb ideig is engedi, hogy akár az ellenséget úgy érezzük, hogy legyőzött vagyok. Azért, mert szenvedések, nyomorúságok által formál bennünket Isten. És megvárja, hogy az a agyagedény, amikor bekerül a kemencébe, megvárja, hogy elteljen az az idő, amikor pont kiégett, pont jó most, és akkor kiveszi. Ha hamarabb vennék ki, nem lenne kész az agyagedény. Ha később vennék ki, meg tönkre menne teljesen. És ugyanígy a mi életünket is van, hogy Isten belevezeti olyan dolgokba, amik szenvedéssel járnak. Amikor csak kiabálni tudunk Isten felé, segíts, szabadíts meg, könyörülj rajtam. A lelkemmel mi lesz? Elfogyatkozik az erőm. És akkor benne vagyunk egy ilyen kemencébe. És akkor Isten nem lép, pedig mi kiáltunk, őszinték vagyunk, akkor se lép. És eljön az a pillanat, amikor azt mondja, igen, most kimunkáltam benned, amit szerettem volna, és kikerülhetsz, és megszabadít. Ugyanígy Dávidnál is eljött az az idő. Hány éven keresztül menekült Saul előtt? Eljött az az idő, amikor Isten megszabadította. És így munkál Isten minket is. Mi se vagyunk más emberek, mint Dávid. Ugyanúgy emberek vagyunk, ugyanúgy esendőek vagyunk, ugyanúgy nem készként születtünk. Aki újjászületett hívő, az már tökéletes, nem. Isten mindegyikünket formálni akar. És bevisz néha ilyen helyzetekben, hogy aztán kiemeljen minket, amikor kikerülünk abból a helyzetből, egy sokkal értékesebbként. Meg kell értenünk azt, hogy Isten úgy tekint ránk, és ezt mindenkinek meg kell, hogy értse, hogy nem azt nézi, hogy itt a világban milyen a mi sorsunk, milyen a mi életünk. Az elsősorban az fontos neki, hogy milyen lesz az örökké valóságban. Milyen lesz a te lelked az örökké valóságban. Mennyi marad meg belőled? Mennyit tesz tönkre itt a világ? Mennyire tud majd használni téged? Ez az elsődleges. szeretné, ha mind megmenekülnénk, épp lélekkel, épp szellemmel kerülnénk a mennyországba. És ezért visz minket, ezért készít bennünket különböző, visz keresztül minket különböző nehézségeken, nyomorúságokon. A másik az, hogy az életünkkel terve van. Itt a Földön is már van egy terve, és azt szeretné velünk elvégeztetni. Szeretné, hogyha megtennék a proféták, hogy profétáljanak. Például Jónással is elérte Isten, hogy csak profétált Ninivébe, és ugyanúgy sokszor kell erős eszközöket használni, hogy minket is rákényszerítsen arra, amire teremtett minket, amire alkotott minket. Hát legyünk engedelmes eszközök, és forduljunk Isten felé. És az utolsó, tényleg ez az utolsó gondolat, amit mondott itt, ő is Dávid, a szolgád vagyok. Ez a szolgád vagyok, ez már itt előtte is előfordul, már előtte is említi, hogy ő ne szállj perbe szolgáddal. Itt is említi, hogy én szolgád vagyok. Egy király jelölt, 600 ember vezetője, nem tudom, hogy mennyire célszerű hangoztatni a mai világban, mondjuk egy vezető, hogy én igazából szolga vagyok. És valóban úgy is viselkedik, meg tudja alázni magát. Hát Dávid megtudta. És ez két dolgot is jelentett, hogy én nem vagyok olyan, aki mindenki fölött uralkodik, mint egy egyeduralkodó, és én tudok másokon segíteni. És a másik, hogy én Istené vagyok. Van egy Uram nekem, akinek számot kell majd adnom. És ez mindegyikünkre igaz, hogy Isten úgy hívott el minket örök életre, hogy egy szolgálatra is elhívott bennünket. Nem csak arra hívott el, hogy a mennybe majd vele legyünk, hanem szolgálnunk is kell őt. És bízott ránk dolgokat. Ez olyan dolog, hogy nem szabadon választod, hogy hát én nekem csak az üdvösség kell, és a többi nem érdekel, hanem üdvösséget kaptunk, és feladatokat, megbízásokat Istentől, talentumokat úgymond, amivel gazdálkodnunk kell. Időt kaptunk tőle, amiről számot kell adnunk, lehetőségeket kaptunk. Erről is számot kell adnunk Isten előtt. Hogy élünk ezzel? És ugye van ez a példázat, még befejezésül, a Lukács evangéliumában is le van írva, de a Máté evangéliumában is le van írva a szolgákról, ami így szól, mondta neki az Úr, kicsoda hát a hű és bűlt sáfár, kit az Úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja nekik az élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit ez ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdené verni a szolgákat, a szolgáló leányokat, és enni, inni és részegeskedni. Megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és kettivágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. Tehát lehet szolgálni úgy az urat, hogy amit kirendelt, ami rám van bízva, azt szétosztom. Törődök a többiekkel, nem magamnak élek. Lehet így is, és ez boldog szolga lesz, amikor eljön az Úr. És lehet úgy is, hogy inni, dorbézolni, csak magával törődni az embernek. És így is lehet élni. Hát ne ilyen életet éljünk. Legyen meg az ejtőernyőnk, a pótejtőernyőnk, legyünk kapcsolatban az Úrral, olvassuk Istennek az igéjét, szolgáljuk őt hűségesen. Amen.